95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
20 óra.
A Szent István Rádióban.
Idén is várják a fiatalokat Egerszalókra, a lelki erőműbe. A szervezők értékes programokkal, előadásokkal, műhelymunkával, kiscsoportos és kerekasztal beszélgetésekkel, koncertekkel és más szabadidős tevékenységekkel készülnek, illetve szentségimádása és szentgyónása is lesz lehetőség. A nyitószentmisét csütörtökön 18 órától Ternyák Csaba egriesek mutatja be. Az Egerszalók ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat minden évben július 3. hetében csütörtökön kezdődik és vasárnapig tart. Átlagosan mintegy 1000 résztvevőjével joggal nevezhető Magyarország jelenleg legnagyobb, több napig tartó katolikus ifjúsági találkozójának, ahol gazdag programkínálattal várják a résztvevőket, elsősorban a 16 és 29 év közöttieket. A szervezők kérik, hogy legyen mindenkinél sapka, fényvédőkrém, kulacs. Nagyon fontos odafigyelni a kellő folyadékbevitelre. Mivel idén is elzarándokolnak a tóhoz, kérik, hogy majd fokozottan figyeljen mindenki a hőség hatásaira. A legmagasabb piros fokozatú figyelmeztetést adta ki a Hungaromet a hőség miatt. Jász-Nagykun-Szolnok, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyékben a napi középhőmérséklet 29 fok felett alakulhat kedden. Heves és Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyékben másodfokú figyelmeztetés érvényes, a napi középhőmérséklet 27 fok felett alakulhat. Emellett Jász-Nagykun-Szolnok, Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyékben elsőfokú citromsárga figyelmeztetés lesz érvényben az esetlegesen előforduló viharok miatt. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat, intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 mm-t meghaladó mennyiségű csapadék hullhat. Nagyon erős lesz az UVB sugárzás is, normál bőrtípusnál már 15-20 perc napon tartózkodás esetén is bőrpír keletkezhet. Ezzel tetőzik a hőhullám, de a következő napokban majd továbbra is kánikula, bőven 30 fok feletti csúcshőmérséklet várható. A tagállamok helyett Magyarország fizeti meg annak az árát, hogy az unión belül ne legyen szükség határvédelemre, mondta az Indexnek adott interjújában a pénzügyminiszter. Varga Mihály egyebek mellett azt nyilatkozta, a leköszönő költségvetési biztos Johannes Hahn lemondta a tervezett találkozót, amelynek eredeti tervében az szerepelt, hogy ellátogat a déli határhoz is. Szavai szerint a külső határok védelme az uniós szerződések szerint az ország kötelessége, és miközben az erre fordított összeg éves összevetésben kétszerese a családi adó- és járulékkedvezménynek, addig az Európai Bíróság még 200 millió eurós bírság megfizetésére is kötelezte hazánkat a menekültügyi jogszabályok megsértése miatt. Ehelyett 700 milliárd forintos költségtérítés járna Magyarországnak, jelentette ki Varga Mihály. Hiába szervez augusztus végére Budapestre külügyi csúcs találkozót Orbán Viktor, az unió többi országának külügyminiszterei bojkottálják majd ezt a rendezvényt és saját csúcsot szerveznek, erről írta a Politico brüsszeli politikai újság. Josep Borrell uniós főképviselő állítólag a héten még bejelenti az ellenrendezvényt, amellyel megpróbálják kifogni a szelet Orbán Viktor vitorlájából, említi meg cikkében az Index. Az Európai Unió külügyminiszterei úgy készülnek, hogy nem érnek majd rá Budapestre utazni a magyar miniszterelnök rendezvényére. Fontos együttműködési program zajlik a kereskedelem, az egészség és a gyógyszeripar, a képzés és a környezetvédelem terén Magyarország és Chile között, s a két ország ezt még tovább kívánja fejleszteni, közölte a külgazdaság és külügyminiszter Santiago de Chilében. Szijjártó Péter hangsúlyozta, mindkét ország a világkereskedelem szabadságában érdekelt, együtt lépnek fel a nemzetközi politikai és gazdasági intézményekben, tette hozzá. 10 milliárd forintból folytatódik országszerte a mellékutak állapotának javítása a Magyar Falu program keretében, közölt a miniszterelnökség az MT-vel. A Magyar Közút ZRT-vel együttműködésben megkötött támogatási szerződés értelmében az összeg a közútkezelő rendelkezésére áll, így a munkálatok megkezdődhetnek. Mindegy 132 kilométeren végeznek majd nagyfelületű burkolatjavítási munkálatokat, összesen 65 helyszínen. Az indulás óta napi csak nem 500 időpontot foglaltak a betegek az egészségablak mobil alkalmazással a járó beteg szakrendelőkben, közölt a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára. A július elején elindult és fokozatosan bővülő lehetőséggel országosan egyre több szakrendelésre tudnak a betegek digitálisan időpontot foglalni, hívta fel a figyelmet Rétvári Bence. Az alkalmazást már több mint 3 millióan töltötték le a mobiltelefonjukra. Végül az időjárásról. A sok napsütés mellett erőteljes lesz a gomoly felhőképződés, szorványosan alakulhat ki zápor, zivatar, a szél több helyen megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 20-21, napközben 36-38 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Az est hangjai.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szép estét kívánunk a Szent István Rádió minden hallgatójának, az esti stáb tagjai. Vasvári Bernadett zenei szerkesztő, Demnár Ádám hírszerkesztő, Somogyi Márton technikus. Nevükben is jó vételt, kellemes rádiózást kívánok önöknek. A mikrofonnál a bemondó Klész Beáta. Most lássuk esti műsor kínálatunkat. Elsőként Heriot kutyás történetek című írásának 8., majd Dontoninho Bello, Korunk asszonya Mária című művének 7. részét sugározzuk. A 21 órai híreket követően a görög katolikus egyházadását hallgathatják meg. 21 órától 22 óráig rádiónk tokai frekvenciáján kultúrával és környezetvédelemmel foglalkozó magazinunkkal jelentkezünk. Ugyanebben az órában rádiónk kisújszállási műsorán Vörös Sándor életútját és költészetét ismerhetik meg dr. Hanisné Petró Valéria magyar tanár előadásából. 22 óra 5 perckor kezdődik Közélet című műsorunk, melyben a június 9-i választások eredményét értékeljük Fekete Sándor politológussal, majd Fintor Gábor, a Tokai Fesztivál Katlan igazgatója ajánl programokat önöknek. 23 órakor híreket hallanak, majd a vatikáni rádióadását sugározzuk. Ezt követően Hitvalló című műsorunkban Boros Mónika hitoktató, az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jópásztorovoda Alapfokú Művészeti Intézet diákjaival a Tékozló fiú és az Irgalmas Szamaritánus történetéről beszélget. Éjfélkor a himnusszal zárjuk a mai napot. Kedves hallgatóink, további tartalmas rádiózást kívánunk. Műsorismertetéssel legközelebb 23 óra 55 perckor jelentkezünk.
Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
Kedves hallgatóink, James Herriot Kutyás történetek című írásának 8. részét Szacsvai László olvassa fel.
Judy az ápolónő. Judyval, a juhász kutyával akkor találkoztam először, amikor Erik Tinóját fanyelv ellen kezeltem. A Tinó nagyon fiatal volt, s a farmer bánatosan beismerte, hogy nem ügyelt rá, ezért lett ilyen négy lábon járó csontváz. Ám mindenit, dörmögte Erik. Kint járt a csapattal a messzi legelőn, azt nem vettem észre. Hát nem tudtam, hogy ilyen állapotba jutott. Ha Actinomyces bovi egyfajta baktérium támadja meg a nyelvet, a kezdet kezdetén kezelni kell, amint a nyálzás és az állkapocs duzzadásának első jelei mutatkoznak. Másképp a nyelv mind keményebbé válik, míg végül kinyúlik elől a szájból, oly keményen, mint a fa. Innen kapta a betegség régi nevét. A csont és bőr kis jószág eljutott eddig az állapotig, úgyhogy nem csak szánalmasnak, hanem kicsit komikusnak is látszott, mintha csúfolódna vele. De ilyen nyelvvel egyáltalán nem tudott enni, és a szó szoros értelmével lassan éhen halt. Mozdulatlanul feküdt, mint akinek már semmi sem számít. Egy jó azért van benne, Erik, mondtam. Nem lesz nehéz neki intravénás injekciót adni, nincs ereje ellenállni. Akkoriban az új gyógymód a vénába adott nátriumjodid volt, modern és látványos. Azelőtt a farmerek jó tinktúrával kenték be a nyelvet, és ez a fárasztó eljárás néha használt, néha nem. A nátrium jodid varázslatosan javított a helyzeten, és pár napon belül megmutatkozott az eredménye. Bedöftem a tűt a nyaki érbe, és fejreállítottam a folyadékos palackot. 8 gram jodidot szoktam használni 2,25 deci desztillált vízben, s nem tartott soká, míg lefolyt. Tulajdonképpen a palack már csak nem kiürült, mikor tudomást vettem Judyról. Egész idő alatt tudtam, hogy egy nagy kutya ül mellettem, de amikor az injekció a végéhez közeledett, egy fekete orr egyre közelebb és közelebb nyomult, míg végül már csak nem hozzáért a tűhöz. Aztán az orr végigment a gumicsövön a palackig, s megint vissza, teljes odaadással szimatolva. Mikor kihúztam a tűt, az orr alaposan áttanulmányozta az injekció helyét. Aztán felbukkant egy nyelv, és módszeresen nyalogatni kezdte a tinó nyakát. Hátra guggoltam a sarkamra, és figyeltem. Itt nem puszta kíváncsiságról volt szó. A kutya magatartásában minden erős érdeklődésre és aggodalomra engedett következtetni. Tudja, Erik, mondtam, úgy érzem, hogy ez a kutya nem egyszerűen figyel engem, hanem felügyel az egész műveletre. A farmer nevetett. Ebben igaza van, ez a Judy, ez egy furcsa jószág, aféle ápolónő. Ha valami baj van, tüstén szolgálatba áll. Neve hallatára Judy gyorsan felnézett. Helyes állat volt. Nem a megszokott színű, hanem mindenféle hullámos barna és szürke vonalak tarkították, amelyek egybekeveredtek a szokásos farmer skótjuhász fekete és fehér foltjaival. Talán valami kereszteződés miatt, de az eredmény nagyon vonzó volt, és a hatást még fokozta az élénken csillogó szem, a barátságosan nevető száj. Kinyúltam, és megcsiklandoztam a füle fonákját, és a kutya hatalmas farkcsóválásba kezdett nem csak a farkával, hanem az egész hátsó részével. Gondolom, igen jó természetű. Az bizony, mondta a farmer, de nem csak arról van szó. Tán bolondságnak hangzik, de azt hiszem Judy felelősséget érez a farm minden jószágáért. Bólintottam. Elhisze. No, de fordítsuk ezt a tinót a szügyére. Letérdeltünk a szalmára, és a hátgerinc alá dugva a kezünket átfordítottuk a tinót, míg a szűcsontján nem nyugodott. Megtámasztottuk szalma bálákkal mindkét oldalon, aztán leterítettük lópokróccal. Ebben a helyzetben már nem látszott olyan reménytelen esetnek, mint korábban, de vállán erőtlenül imbolygott a csontsovály fej a haszontalanul kimeredő nyelvvel, és a nyál megállíthatatlanul csöpögött a szalmára. Nem tudtam, hogy látom-e még elevenen. Judy azonban, mintha nem osztotta volna pesszimizmusomat. Miután alaposan végig szimatolta a pokrócot és a bálákat, előre jött, biztatóan végignyalta a bozontos homlokot, aztán kényelmesen elhelyezkedett a tinóval szemben, nagyon olyan formán, mint az éjszakai nővér, aki szemmel tartja a betegét. Itt fog maradni? Becsüktem a fél ajtót, és utoljára még visszapillantottam. Igen, innen el nem mozdítja semmi, míg a tinó el nem pusztul, vagy meg nem gyógyul, felelte Erik. Elemében van. Az ember sose tudja, hát ha azzal, hogy itt ül, valami életkedvet ad a tinónak. Annak biztosan minden segítség el kell. Tartsa életben tejjel és zabkása péppel, míg az injekció hatni nem kezd. Ha megissza, nagyon sokat segít rajta, ha nem, üvegből kell beleöntenie. De vigyázzon, mert megfulladhatja az állatot. Az ilyen eset többet nyújtott a megszokott izgalomnál, mert olyan terápiás szert használtam, amely csak ugyan hatott. Ez pedig akkoriban nem volt gyakori. Így hát Alig vártam, hogy visszamehessek és lássam, sikerült-e visszahúzni a Tinót a halál pereméről. De tudtam, hogy időt kell adnom a gyógyszernek, s 5 napig nem mentem oda. Mikor az udvaron át az istálló felé tartottam, tudtam, hogy vége minden kétségnek. Vagy elpusztult a Tinó, vagy a gyógyulás útjára lépett. Lépteim zaja a kockaköveken nem maradt észrevétlen. Judy fülét hegyezve kidugta a fejét a fél ajtó fölött. A diadal kicsi hulláma csapott fel bennem, ha az ápolónő még mindig szolgálatban van, akkor a beteg nyilván él. S még biztosabbra vettem, amikor a nagy kutya eltűnt egy másodpercre, aztán könnyedén átrepült az ajtón és odaügetett hozzám, hátsó felét örömteli, csavarulatokba tornászva, mintha a maga módján mindenáron azt akarná kifejezni, hogy minden rendben van. Benn az istálóban a Tinó még mindig feküdt, de hátrafordult, hogy megnézzen, és láttam, hogy néhány szál széna lóg ki a szájából. A nyelv eltűnt az ajkak mögött. Győztünk, igaz? Erik Abbit is bejött az udvarról. Kétségkívül, mondtam. A nyelve sokkal puhább, és látom, megpróbál szénát enni. Igen, de nem megy még neki, a tejet és a kását viszont rendesen falja. Egyszer-kétszer fel kell, de nagyon tántorog a lőcsény. Újabb üveg nátriumjodidot vettem elő, és megismételtem az injekciót. Judy orra megint csak nem hozzáért a tűhöz, olyan buzgón szimatolt. Szeme roppant figyelemmel az injekció helyére irányult, hevesen igyekezett az egészet kiélvezni, időnként erőseket horkantva, mielőtt a felügyeletet tovább folytatta volna. Mikor végeztem, elfoglalta helyét a Tinó fejénél, és amikor már indulóban voltam, észrevettem, milyen kélyesen csavargatja a szalmába ágyazott csípőjét. Kicsit értetlenül néztem, míg rá nem jöttem, hogy ülőhelyzetben csóválja a farkát. Hát, úgy látom, Judy meg van elégedve a dolgok alakulásával, mondtam. A farmer bólintott. Igen, szereti, ha övé a felelősség. Tudja, minden újszülött borjút jól végignyal, amint az a világra jön, és ugyanúgy tesz, ha valamelyik macskának kölykei születnek. Szóval a féle bába asszony, van benne valami, és van még egy fura szokása, az istállókban lakik a jószággal. Van neki rendes, meleg kutyaóra, de rá se ederít. Az állatokkal alszik a szalmában, minden éjszaka. Egy hét múlva újra meglátogattam a Tinót, ezúttal már úgy vágtázott az istállóban, mint egy versenyló, mikor közeledtem feléje. Mire végre sikerült sarokba szorítanom, és elkaptam az orrát, kifogytam a szuszból, de boldog voltam. Becsúsztattam ujjaimat a szájába, a nyelve hajlékony volt, és csak nem normális. Még egy adagot, Erik, mondtam. A fanyelv piszkosul szeret visszatérni, ha az ember nem pucolja ki teljesen. Kezdtem letekerni a gumicsövet. Jut eszembe, nem látom Judit. Gondolom, úgy véli, a Tinó meggyógyult, és különben is más dolga akadt ma reggel, látja oda? Kinéztem az ajtón, Judy fontoskodva peckesen ment végig az udvaron. Valamit vitt a szájába, egy sárga, pelyhes tárgyat. Jobban kinyújtottam a nyakam. Mit visz? Csirkét. Csirkét? Igen, most szaladgál épp szanaszét egy fészek alja. Csak egy hónaposak és az öreg szuka úgy gondolja, jobb helyük volna az istállóban. Ágyat csinált nekik ott benn, és megpróbálja körülfeküdni őket, de ezek az apróságok nem akarják. Néztem, ahogy Judy eltűnik az istálóban. Hamarosan megint kijött, odaügetett a kockakő között vidáman csipegető csapatnyi apró csirkéhez, és óvatosan felnyalábolt egyet. Buzgón visszament az istálóba, de mikor beléptem az előző csirke, feltűnt az ajtóban, és kitotyogott, hogy a barátaihoz csatlakozzon. Judynak keserves munkája akadt, de tudtam, hogy kitart, mert ilyennek született. Judy, az ápolónő, most is szolgálatban volt. A gondoskodás ösztöne az állatban legnyilvánvalóbban az anyai érzésben nyilvánul meg, ami a legerőteljesebb és a legáltalánosabban megfigyelt sajátosságuk egyike, de Judy az egyetlen általam ismert állat, akinek figyelme kiterjedt minden teremtmény társára. Ahogy Eric Abbott mondta, akkor volt elemében, ha betegség ütött ki a jószág között. Született ápolónő Ebb volt, és oly egyedülálló a tapasztalatomban, hogy sokszor eltűnődtem. Találkozott-e valaki is hozzá hasonlóval?
Martel. A szívszakasztó zokogás kitépett az álomból. Éjfél után egyre járt, s az ágy melletti telefon ismerős csörgése után egy borjú ellést bejelentő farmer mogorva hangjára számítottam. Ehelyett ezt a szörnyű hangot hallottam. Ki az? Kérdeztem kisi elakadt lélegzettel. Mi az a nagy baj? Nyelést hallottam a vonal másik végén, aztán egy férfi hang zokogással megszakított esdeklését.
Humphrey Cobb vagyok. Az Istenért gyűjjön ki és vizsgálja meg Martelt. Azt hiszem, a végét járja.
Martel?
Igen, szegény kis kutyám. Fene rossz állapotban.
Remegett kezemben a kagyló. Mit csinál?
Zihál, azt levegőért kapkod. Azt hiszem, mindjárt vége lesz. Gyűjjön gyorsan.
Hol lakik?
Cedar House-ban, a Hill Street végén.
Ismerem, hamar ott leszek.
Köszönöm, köszönöm. Martelnak már nincs sok hátra. Rohanjon, rohanjon.
Kiugrottam az ágyból, és oda siettem a fal mellett álló székhez, amelyre ruháimat raktam. Siettemben, a sötétben mindkét lábamat a kornadrág egyazon szárába dugtam be, és teljes hosszamban végig zuhantam a padlón. Helen megszokta már az éjszakai hívásokat, és gyakran csak félig ébredt fel. Én a magam részéről mindig igyekeztem nem zavarni, azért öltöztem anélkül, hogy a lámpát felgyújtottam volna. Az éjszakai lámpából, amelyet a kis Jimmy kedvéért égettünk a lépcsőfordulóban, jött valami halvány derengés. Most azonban összeomlott a rendszer. Elzuhanó testem dobbanásától Helen felült.
Mi van, Jim?
Nagy nehezen talpra álltam. Semmi baj, Helen, elbotlottam. Felkaptam az ingemet a szék támlájáról. De miért rohangálsz össze-vissza?
Rettentő sürgős eset, sietnem kell.
Rendben van, Jim, de nem jutsz oda hamarabb, ha így folytatod. Csillapodj le! Feleségemnek persze igaza volt. Mindig irigyeltem azokat az állatorvosokat, akik szorongató helyzetben is megőrzik nyugalmukat. Én nem ilyennek születtem. Levágtattam a lépcsőn ki a hosszú kerten át a garázsba. Cedar House csak másfél kilométerre feküdt, s így nem jutott túl sok időm az eseten töprengeni, de azért mire megérkeztem, nagyjából úgy döntöttem, hogy az ilyen akut nehéz légzés oka valószínűleg szívroham vagy hirtelen allergia. Csengetésemre válaszul, felgyulladt a tornácon a villany, és ott állt előttem Humphrey Cobb. A 60-as éveiben járó köpcös kis ember volt, akinek a megjelenését még feltűnőbbé tette csillogó kopasz feje.
Ó, Mr. Harriet, jöjjön be, jöjjön be!
Kiáltott a szenvedőn, és csorogtak arcán a könnyek.
Köszönöm, hogy fölkelt és együtt segíteni az én szegény kis Martelman.
Amint megszólalt, csak nem elszédültem a feltörő viszki gőzöktől, és amikor végigment előttem az előszobán, láttam, hogy enyhén tántorog. Betegem egy kosárban feküdt a tűzhely mellett a jól felszerelt nagy konyhában. Meleg érzés fogott el, mikor felfedeztem, hogy kopó, épp úgy, mint az én kutyám, Sam. Letérdeltem, és közelről szemügyre vettem. Szája nyitva volt, a nyelve kilógott, de nem volt nyomorúságos állapotban.
Mi több, mikor megveregettem a fejét, a farka neki csapódott a takarónak. Szívszaggató jajongás ütötte meg a fülemet.
Mit gondol, Mr. Harriet, hogy a szívivel van bajom? Mark!
A kisember kedvence fölé kuporodott, és visszafojthatatlanul ömlöttek a könnyei. Tudja, Mr. Cobb, mondtam, én nem látom nagyon betegnek, tehát ne izgassa fel magát túlságosan. Engedje, hogy megvizsgáljam. A kutya bordáira tettem a stetoszkópomat, és hallgattam a pompás, erős szív egyenletes dobogását. A hőmérséklete normális volt, és éppen a hasát tapogattam, mikor Mr. Cobb megint kitört.
Az a baj,
ziálta, hogy nem törődök ezzel a szegény kis állattal. Hogy érti?
Hát egész nap oda voltam, Ketteringben a lóversenyen, azt fogadtam meg, ittam, most a kutyám meg eszembe se jutott.
Egész idő alatt egyedül volt a házban?
Nem, az asszony vele volt.
Hát akkor kezdtem a dolgot egyre kevésbé érteni. Ő biztos adott neki enni, meg kiengedte a kertbe.
Igen, igen, mondta kezeit tördelve, de nem volna szabad itt hagynom, annyira szeret.
Miközben beszélt, éreztem, hogy a fél orcám bizsereg a hőségtől. A problémám hirtelen megoldódott. Túl közel tette a tűzhelyhez, mondtam. Azért szijál, mert nagyon melege van. Kétkedve nézett rám.
Éppen ma vittük arrébb a kosarát, néhány új padlólapot köllött lerakatnunk.
Helyes, mondtam. Vigye vissza, és nem lesz semmi baj.
De Mr. Harriet,
az ajka megint remegni kezdett,
másul is szó van itt. Szenved, nézze meg a szemeit.
Martinnak a fajtájára jellemző szép, nedves szeme volt, és tudta is használni. Sokan azt hiszik, hogy a spániel a bajnok, ha lélekkel telinek kell látszani, de én magam a kopóra voksolok. És Martl értette a dolgát. Emiatt kár aggódnia, Mr. Cobb, mondtam. Higgy el, nincs semmi baja. Még mindig szerencsétlennek látszott.
De nem csinál vele semmit.
Ez az állatorvosi gyakorlat egyik nagy kérdése. Ha az ember nem csinál semmit, elégedetlenek vele, és ez esetben Mr. Cobb jobban rászorult a kezelésre, mint a kedvence. De azért nem szándékoztam tűt szúrni Martlba, hogy gazdája kedvére tegyek. Elővettem egy vitamintablettát a táskámból, és benyomtam a kis állat nyelve fölött. Tessék, mondtam, ez biztos jót tesz neki. És végül is nem vagyok teljesen sarlatán, gondoltam, ártani biztos nem fog. Mr. Cobb szemlátomást megkönnyebbült. Ja, ez már Döfi, most már megnyugodtam. Bevezetett egy fényűző szalomba, és bizonytalanul az italos szekrény felé kóvájgott.
Iszik valamit, mielőtt elmegy?
Nem, köszönöm, mondtam, inkább nem, ha nem veszi rossz néve.
Hát én iszok egy kortyot, hogy rendbe hozzam az idegeimet, annyira kiborultam.
Jókora adag viszkit öntött egy pohárba, és székkel kínált. Hívogatott az ágyam, de leültem, és néztem, ahogy iszik. Elmondta a nyugalomba vonult bookmaker a West Ridingból, és csak egy hónappal ezelőtt jött Darobájba. Bár most már nincs közvetlen kapcsolata a lóversenyzéssel, még mindig szereti ezt a sportot, és el nem szalasztana egy észak-angliai versenynapot.
Mindig taxit fogadok, hogy oda vigyen, és igen jól szórakozom.
Sugárzott az arca, amikor felidézte a régi jó időket, aztán arca egy pillanatra megremegett, és visszatért rá a búbánatos kifejezés.
De elanyagolom a kutyámat, itt hagyom.
Szamárság, mondta. Láttam a mezőn, Martellel jól megszokta futtatni, igaz?
Igen, sokat járunk minden nap.
Hát akkor meg igazán jó élete van, csak valamiért a fejébe vett ezt a csacsiságot. Boldogan rám mosolygott, és löttyintett magának pár újnyi viszkit.
Daré gyerek maga, ugyan már igyon legalább egyet, mielőtt elmegy.
Rendben van, de csak keveset.
Míg ittunk, egyre nyájosabbá vált, míg végül szinte már imádattal nézett rám.
James eljött, mondta kásásan. Gondolom, Jimnek szólítják.
Hát igen.
Én Jimnek hívom magát, maga meg engem Humphreynak.
Oké, Humphrey, mondtam, és kiittam az utolsó korty viszkimet. De most már igazán mennem kell. Kin az utcán a karomra tette a kezét, és arca megint komolyá vált.
Köszönöm, Jim.
Martel igazán nem volt jó ma este, és én nagyon állás vagyok. Hazafele menet ráébredtem, nem sikerült meggyőznöm arról, hogy a kutyájának nincs semmi baja. Biztosra vette, hogy megmentettem az életét. Szokatlan vizit volt ez, s minthogy éjjel kettőkor a whisky égette a gyomromat, arra a megállapításra jutottam, hogy Humphrey Cobb fura kis ember. De kedveltem.
Elhangzott James Herriot Kutyás Történetek című írásának 8. része, felolvasta Szacsvai László színművész. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkeszti, a zenei munkatárs Vasvári Bernadett volt. Elhangzott műsorunkat kedden 0 óra 5 perctől megismételjük. Thank you.
Legyetek szentek. Lelkiségi irodalom.
Kedves hallgatóink, Dontonino Bello Korunk asszonya Mária című művének hetedik részét Baranyi Péter olvassa fel.
Dontonino Bello Korunk asszonya Mária. Mária, a bátorasszony. Hatása lett annak a ne félnek, amit az angyal mondott köszöntésekor Máriának. Biztos, hogy attól a perctől kezdve Mária hihetetlen lelki erővel nézett szembe, az élettel és a mindenkori bátor anyák szimbólumává lett. Nyilvánvalóan neki is volt mitől félnie. A meg nem értettségtől való félelem, félelem az emberek gonossága miatt. Félelem attól, hogy nem fogja kibírni. Félelem József egészségéért. Félelem Jézus sorsáért. Félelem attól, hogy egyedül marad. Mennyi félelem? Ha még nem lenne, akkor emelni kellene egy szentét a félelem madonnájának. Annak hajójába menekülhetnénk mindannyian, mivel mint Mária, mindannyian átéltük azt a legemberibb érzést, amely korlátaink legnyilvánvalóbb jele. Félelem a holnaptól. Félelem, hogy váratlanul véget érhet egy sok éven át dédelgetett szerelem. Félelem a fiunkért, aki nem talál munkát és már túl van a 30-on. Félelem a legkisebb gyermek sorsa miatt, aki mindig éjfél után fekszik le, még télen is, és nem lehet semmit mondani neki, mert visszafelesel. Félelem az egyre romló egészségünk miatt. Félelem az öregségtől. Félelem az éjszakától. Félelem a haláltól. Nos, a félelem madonnájának emelt szentéllyel szemben ott a hűség madonnája. Akárki közülünk megtalálhatja a bátorságot, hogy előre lépjen, újra felfedezve a Zsoltár verseit, amelyet ki tudja hányszor Mária is suttoghatott. Járjak bár a halál árnyékában, nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy. Életemnek minden napján. Ő tehát a félelem madonnája, de nem a belenyugvásé. Sosem hagyta csüggettel lehanyatlani karjait, és sosem emelte fel azokat a megadás gesztusaként. Csak egyszer adta meg magát, amikor kimondta, fiat, azaz úgy legyen, és az Úr szolgálatára adta magát. Attól kezdve mindig hihetetlen elhatározottsággal cselekedett az árral szemben haladva és legyőzve hihetetlen akadályokat, amelyek mindannyiunkat ledöntöttek volna a lábunkról. Az istálóban való szülés nehézségeitől a heródesi üldöztetés által kiváltott menekülésig. Az egyiptomi politikai menekült lét keserű napjaitól, Simeon véres jóslatoktól terhes jövendőlésének beteljesedéséig. Egy nyomorúságos élet áldozataitól a 30 év hallgatásán át annak a napnak a keserűségéig, amelyen örökre becsukódik az ácsmester emlékekkel illatozó műhelye. A szív szorongásaitól, amelyek a fiáról érkező hírek láttán ébred benne, addig a percig, amíg a Kálvárián szembeszállva a katonák erőszakosságával és a tömeg gúnyolódásával bátran helytállt a kereszt alatt. Nehéz próbatétel az övé, megjelöltetett, mint a haldokló fiú, Isten csendjével. Egy próbatétel díszletek nélkül, és annak a szenvedésnek az ára levonás nélkül, amely értelmet kap a nagypénteki liturgiában visszatérő antifónában. Ó, ti minnyájan, akik itt vonultok az úton, álljatok meg és lássátok, van-e hasonló fájdalom az enyémhez? Szűz Mária, a bátorasszony. Néhány évvel ezelőtt II. János Pál pápa egy jelentős prédikációjában a mexikói Zapopánban a legszebb szobrot faragta ki, amelyet az egyház tanító hivatal valaha is emelt a te emberi nagyságodnak, amikor azt mondta, hogy olyannak mutatod magad, mint egy modell. Azoknak, akik nem fogadják el passzívan a személyes és társadalmi élet mostoha körülményeit, hanem áldozatai az elidegenedésnek. Tehát Te sem nyugszol bele abba, hogy a létet elszenvedd. Harcoltál, nyíltan szembeszálltál az akadályokkal. Ellenálltál a személyes nehézségekkel szemben, és fellázadtál a kor társadalmi igazságtalanságai ellen. Nem voltál az az otthon és templomban ülő asszony, akit számos jámbor elképzelés jár át. Leereszkedtél az útra, és azzal a tudattal szálltál szembe a veszélyekkel, hogy a te istenanyai kiváltságait sem kínálnak neked olyan járda szigeteket, amelyek meg tudnának kímélni az élet erőszakos forgalmával szemben. Ezért Szűz Mária bátorasszony, aki a három órás kín során a kereszt alatt szivacsként szívtad magadba a világ valamennyi édesanyjának szíve fájdalmát, adj egy keveset a te hatalmas lelki erődből. Isten nevében, aki igazságot szolgáltat a szegényeknek, tápláld azokat a felkelőket, akiket méltóságukban gyaláznak meg. Könnyítsd az igazságtalanságok áldozatainak terheit, és vigasztald azt a sok nőt rejtett könnyeik között, akiket az otthon meghittségének leple alatt rendszeresen elnyom a férfiúi zsarnokság. Juttasd érvényre az erőszakon alapuló rendszerek és hatalmi ideológiák miatt érzelmeikben megtépázott anyák tiltakozását is. Te az erőszak logikája által megingathatatlan nők szimbóluma, vezesd a bátor anyák lépteit, hogy legyőzzék a sok csendben hallgató társuk összetartását. Szállj le a világ összes májusi terére, hogy megvigasztald azokat, akik elesett fiaikat siratják. És amikor megszólal a harcba hívó szó, gyűjtsd össze Éva összes lányát, hogy a ház ajtajához álljanak, és megakadályozzák, hogy férjeik felfegyverkezve Káinként öljék meg testvérüket. Szűz Mária, bátorasszony! Te, aki a Kálvárián halál nélkül is elnyerted a vértanúság koszorúját, példáddal erősítsd meg szívünket, hogy ne csüggesszenek el a viszontagságok. Segíts nekünk, hogy a mindennapok gyötrődéseinek batyuját ne a remény vesztettek lelkületével, hanem azoknak az embereknek a derűjével cipeljük, akik tudják, hogy Isten keze megoltalmazza őket. Azután pedig, ha megérint minket a kísértés, hogy abba hagyjuk, mert már nem bírjuk tovább, állj mellénk, telepedj a csüggettek mellé. Ismételd a remény szavait nekünk. Így leheletettől megvigasztalva a legősibb tiszteletedre írt imádsággal fohászkodunk hozzád. Hozzád futunk, védj meg minket, pártfogónk, Isten áldott szülője. Könyörgésünk esdve kérlel, nevesd meg azt ínségünk nehéz idején, de minden bajtól és vésztől szabadíts meg bízó néped, dicsőséges asszony, és áldott Szent Szűz. Úgy legyen. Mária, az úton lévő asszony. Ha az evangéliumi szereplőknek lett volna egy speciálisan beépített kilométerszámlálójuk, azt hiszem a legfáradhatatlanabb gyaloglók ranglistáján Mária lett volna az első helyezett. Természetesen részben Jézus is, ám tudjuk, ő úgy azonosította magát az úttal, hogy egy szép napon az általa meghívott tanítványoknak egyenesen azt mondja, én vagyok az út. Az út, nem pedig egy vándor. Minthogy tehát Jézus versenyen kívül van, az evangéliumi vándorlások rangsorának vezetője vitathatatlanul Mária. Mindig úton találjuk őt Palesztina egyik pontjából a másikba, határátlépéssel még idegen országba is. Oda-vissza út Názáretből Júdea hegyei felé, hogy megtalálja az unokanővérét, azzal a Lukács által is említett tömör kiegészítéssel, amely biztosít bennünket, hogy sietve elment a hegyek közé. Utazás Betlehemig, innen Jeruzsálemig a templomi bemutatásáig. Titkos számüzetés Egyiptomba. Óvatos visszatérés Júdeába, az Úr angyala által kibocsátott utazási igazolvánnyal, majd ismét Názáretbe. Zarándoklat Jeruzsálembe, és az út megkettőzése a városba tett kirándulással Jézus keresése miatt. A tömegben megtalálni őt, aki talán Galilea falvai felé tévedt azért, hogy hazavezesse. Végül a Kálvária ösvényein a keresztlábánál, ahol János szavával stabat, azaz állt, kifejezve szoborszerű mozdulatlanságát annak, akinek fáj a bukott ügy, ugyanakkor kifejezi annak szilárdságát is, aki a dobogon várakozik a győzelem díjára. Ő az örök vándor ikonja, aki csak az első csoda bankettjénél találunk ülve. Ülve, de nem tétlenül, mert nem tud mozdulatlanul egy helyben maradni. Nem fizikai értelemben fut, hanem lélekben előz. És ha nem is ő megy Jézus órája felé, előidézi ennek az órának az érkezését, megmozdítva a mutatókat, mindaddig, amíg a húsvéti örömhír el nem jut az emberek terített asztalaihoz. Mindig úton van, ráadásul emelkedőn. Amióta elindult a hegyek felé, a Golgota napjáig, azaz a mennybe menetel alkonyáig, amikor az apostolokkal együtt ő is felemelkedett a felsőbb szintre, a Szent Lélekre való várakozás közben lépteit mindig az emelkedés tagolja. De az alászállásokat is kipróbálta. János emlékeztet egyre, amikor azt mondja Jézusról, hogy a kánai mennyegző után lement Kafarnaumba ő és anyja. De az a kitartás, amellyel az evangélium a lemenni szóval jellemzi jeruzsálemi útjait, nem csak a mellkas kifulladására és a lábsebeire utal, hanem azt mondja, hogy Mária földi zarándok útja minden igényes lelki út valamennyi gyötrelmét szimbolizálja. Szűz Mária, az úton lévők asszonya. Mennyire szeretnénk hasonlítani rád ziháló rohanásaink közben, ám nincsenek távlataink. Vándorok vagyunk, mint te, de nincs szentélyünk, ami felé tarthatnánk. Gyorsabbak vagyunk, mint te, de a sivatag elnyeli lépteinket. Aszfalton járunk, de a bitumen elnyeli nyomainkat. Mivel az örök vándorlás hajt minket, hiányzik úti batyunkból az a térkép, ami útirányunknak értelmet adna. Minden körút, amelyen járunk, értelmetlen, ha életünk nem csatlakozik semmilyen építő csomóponthoz. A kerekek üresen forognak a képtelenség gyűrűjében, és könyörtelenül mindig ugyanannak a panorámának szemlélésében találjuk magunkat. Kérünk téged, ajándékozz nekünk életkedvet. Add, hogy megizlelhessük a dolgok mámorát. Adj anyai válaszokat véget nem érő utunk értelmére vonatkozó kérdéseinkre. És ha erőszakos gumiabroncsaink alatt, mint egykor a te mezítelen lábaid alatt nem is törnek le a virágok, add, hogy legalább lelassítsuk viharos rohanásunkat, hogy élvezhessük illatukat és megcsodáljuk szépségüket. Mária, úton lévő asszony, add, hogy ösvényeink, mint a tieid, az emberekkel folytatott párbeszéd eszközei legyenek, és ne elszigetelő korlátok, amelyek közt arisztokratikus magányunkat biztosítjuk. Szabadíts meg a nagyvárosok szorongásától, és ajándékozz nekünk Isten türelmetlenségét. Isten türelmetlensége megnyújtja lépteinket, hogy utolérhessük utitársainkat. A nagyvárosok szorongása viszont az előzések mestereivé tesz minket. Általuk időt nyerünk, de elveszítjük testvérünket, aki mögöttünk jön. Elülteti bennünk a sebesség szenvedélyét, de megfosztja napjainkat a gyöngétségtől. Hatására nyomjuk a gázpedált, de száguldásunk nem adja meg a szeretet ízét, amit te éreztél. A nagyváros jelei folytogatják érzelmeinket, de megfosztanak minket azoknak a rövid távú kapcsolatoknak az örömétől is, amelyhez, hogy igazán emberi legyen, száz szó boldogságára van szüksége. Szűz Mária, úton lévő asszony, a biztos remény és megnyugvás jele Isten vándorló népe számára, értesd meg velünk, hogy ezt inkább megtaláljuk történelmünk zarándok útjain, mint a földrajzi térképeken. És hogy ezeken az utakon erősödik a hitünk. Add a kezünkbe, és add, hogy észrevegyük Isten szent jelenlétét a hétköznapokban, az idő eseményeiben, az emberi korszakok változásaiban, a földi mindenhatóságok hanyatlásaiban, új népek hajnal hasadásaiban, azoknak a szolidaritásában, akik várakoznak, s ami ott van a levegőben. Ezek felé, a szentélyek felé irányítsd lépteinket, hogy a mulandóság homokjában észrevegyük az örökké valóság nyomait. Add vissza a belső keresés ízeit nyugtalanságunknak, amely olyan, mint a céltalan turistáké. Ha ott látsz minket az út szélén, állj meg, kedves szamáriai asszony, hogy a vigasz olaját és a reményborát önts csebeinkre. Utána pedig állíts minket újra az útra. Ennek a síralomvölgynek ködjéből, ahol felemészt a bánat, fordíts szemeinket a hegyek felé, ahonnan a segítség jön. Akkor majd útjainkon virágozni fog a magnifikát örömújongása, mint azon a távoli tavaszon, Júdea magaslatain, amikor leszálltál hozzánk.
D'Antonino Bello Korunk asszonya Mária című művének hetedik részét hallották, a felolvasó Baranyi Péter volt. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette, a zenei munkatárs Parócai Bernadett volt. Elhangzott műsorunkat kedden 14:35-től megismételjük.